Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. Játékosan azt is mondhatnám, hogy tegye föl a kezét, aki már járt az ausztriai Schlosshofban. Hát bizonyára nagyon kevesen tennék föl a kezüket. Most már én is föltehetem, de én is életemben először egy 3 héttel ezelőtt jártam ott, és egy kicsit eltátottam a számot, ámultam, bámultam, hogy a magyar határtól mindössze 50 kilométerre milyen gyönyörűség található. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mindenképpen szeretném, hogyha Önök is egy picit jobban megismernék a Schlosshof történetét. Orbán Zsolt a vendégem, a Schönbrunn Group marketing menedzsere. Szervusz Zsolt!
Hello, sziasztok! Jó napot kívánok!
Na, mielőtt a Schlosshofról beszélünk, egy picit szeretném a megvilágítanát, hogy a Schönbrunnról ugye mindenki hallott, meg nagyon sokan jártak már Bécsben. De mi az, hogy Schönbrunn Group?
Tehát igen, ahogy mondod, tehát a Schönbrunn, ugye, mivel az UNESCO világörökség részeként egy világhírű nevezetesség Ausztriában, és létezik egy társaság, ami ezt a hatalmas komplexumot kezeli Ausztriában, és ez a Schönbrunn Group. Na most ezt 1992-ben alakult a cég, és ugye azzal, hogy átvették a Schönbrunni palota kezelését. Ez egy KFT, amely fokozatosan bővült. Előbb a császári lakosztályokkal, a Butor Múzeummal, aztán kialakítják a Sisi Múzeumot, ugye Bécsben, a Hofburgban, majd 2012-től a Schlosshofi Kastély Együttes is a társaság része.
Igen, bocsánat, hogy a Schönbrunn ennek a társaságnak a tulajdonában van, vagy a Schönbrunn állami tulajdon?
Minden épület, amelyet a Schönbrunn Group kezel, ezek állami tulajdonban lévő épületek, tehát a KFT-nek az a feladata, hogy karbantartsa az épületet, illetve üzemeltesse, tehát hogy minden olyan anyagi vonzatú dolgot kihozzon az épületekből, amelyet aztán újra ráfordítják a tatarozásra, a helyreállításra. Tehát ez a fő cél.
Hát van munkátok egész évben, ugye erre szokták mondani, ha jó nagy a ház, akkor éppen az egyik oldalát be lehet fejezni, és lehet kezdeni a másik oldalon újra az egészet, hogy mindig ugyanazt az állagot meg lehessen őrizni.
Igen, hát pontosan ugye ez a helyzet, ugyanis az osztrák műemléktörvény értelmében az épületeknek toppon kell lenniük. És hát ugye mivel állami épületekről van szó, ráadásul, tehát példaként kell előjárni, tehát éppen ezért nagyon sok a munka, igen.
Hát ugyanezek érvényesek a Schlosshofra is, példamutatóan karban kell tartani, gyönyörűnek kell lennie, és azt az üzenetet kell küldenie, hogy valóban őrizzük a kulturális örökségünket. Schlosshof. Kiről, miről, mióta híres és nevezetes?
Hát ugye először is lehetne az a nagy kérdés, hogyha megnézzük a Schönbrunn Group épületeit, tehát ugye a Schönbrunni palota, a Habsburgok nyári rezidenciája, a Hofburg a téli rezidencia, illetve a Butor Múzeum Bécsben, ami a császári Butor raktárból, vagy a Butor raktár egyik részén alakult ki. Tehát mi köze Schlosshofnak ugye ehhez a császári örökséghez? Na most a legfontosabb, és ugye ez az egyik nagy húzó erő Schlosshofon, hogy Mária Terézia kedvenc nyári rezidenciája volt. A fekvése nagyon közeli Pozsonyhoz, és ugye tudjuk, hogy a császárné kedvenc városa volt Pozsony, pontosan a magyar koronázás miatt. Később aztán lánya Mimi is ugye Pozsonyban élt Alberttel, tehát ez egy olyan pont volt az ő életében, amivel nagyon gyakran tartózkodtak a kastélyban.
Viszont nem ő építette.
Igen, ő csak megvásárolta a már gyönyörű szépen kiépített kastélyt. Ugye idén volt 300 éves, 1725-ben vásárolta meg a kastélyt Savoyai Jenő herceg. Tehát ugye a történelemből talán úgy ismerjük a legjobban, hogy a nagy törökverő Savoyai. Mérhetetlen gazdagságú arisztokrataként bármit megengedhetett magának, tehát ugye nagy gyűjtőként, stb. De a cél az volt, hogy egy vadászkastélyt építessen magának, és megvásárolt egy reneszánsz kastélyt ezen a területen, amit kibővítettek ebben a formában.
Egyébként még csak egy fontos adalék, hogy ott a Morva folyó folyik.
Igen.
A határában, ami egy fontos adalék, hiszen egy vadászkastélyhoz azért illik egy folyó, ott a folyó közelsége, de hát ugye a két főváros, vagy a két város, Pozsony és Bécs közelsége is valószínű közre játszott abban.
Ugye a Morva folyó miatt ez egy ártéri terület volt, és nagyon gazdag volt vadban. És a vidék, de nem csak a bécsi nemesség számára ugye nagyon kedvelt vadász terület volt, hanem történelmileg is ugye fontos csaták, a Nagy-Morva-mezei csaták. Tehát történelmileg is nagyon fontos hely volt, és akkor, amikor ugye elmúlik a török veszély, és elkezdenek a városfalakon kívül terjeszkedni, és különböző szebbnél szebb palotákat építeni, illetve nyári lakókat, vadászkastélyokat, akkor nyílik az a lehetőség, hogy ugye Savoyai megvásárolja ezt a kastélyt, és egy elrejtve a várostól, tehát akkoriban ugye ez a távolság, ma ez Bécstől körülbelül egy 3-4 órára van autóútra.
Viszont akkor Pozsonyból át lehet biciklizni.
Pozsonyból szinte tömegközlekedéssel lehet kijutni Schlosshofra. Át is lehet biciklizni, de hát a határtól, a Morva folyótól 20 perc sétára van a palota.
Igen, ugye mi meg úgy megyünk, hogy átmegyünk Hegyeshalomnál, akkor megyünk egy picit, és egyből jobbra kanyarodunk föl. Északra van ott Pozsony és Bécs között. Ha jól tudom, akkor Savoyai Jenő elég hosszú, szép életet élt. Egész élete végéig használta ezt a kastélyt, mint vadász kastélyt?
Hát elég idős volt már, amikor megvásárolt. Tehát 62 éves volt, amikor 1725-ben megvásárolta a kastélyt, úgyhogy itt nagyon gyorsan működőképesség kellett tenni. Ugye a 62 az már egy magas életkornak számított volt, a 18. században. Éppen ezért ugye 5 évre sikerült 800 emberrel, munkással, építészekkel, építőmesterekkel a kastélyt ebbe az állapotba hozni, amiben látható ma is.
Sajnos ilyenfajta információnak nem néztem utána, a Schönbrunni kastély ekkor már állt.
Igen, igen.
Esetleg ugye most egy picit arra akarok rá futni, hogy mennyire szép, szimmetrikus ez a kastély, ez a Schlosshof. Volt valami olyan fajta kötődés vagy példa a kastély, a Schlosshof átépítése előtt? Tudtok erről?
Hát ugye a Schönbrunni kastély már állt, de nem ebben a formában, amiben ma ismerjük.
Látjuk.
Ugye ez a mai formáját, ezt a Pakászi-féle rokokó stílusú palotát, ezt már főleg Mária Terézia uralkodásának tudhatjuk be, ami igazándiból átfedi Savoyai, hiszen 1736-ban ment férhez Mária Terézia Lotaringe Ferenc István, pont abban az évben, amikor Savoyai meghalt. Tehát itt ugye ők ismerték egymást, átfedések voltak, de a Schönbrunni palota mai formáját igazándiból Mária Teréziának és az ő uralkodása alatt ért el abban a formában, amiben van.
De a Schlosshofot Mária Terézia Savoyai Jenőnek köszönheti.
Igen.
Hogy
igen,
már abban az állapotban igen. Vette meg.
Igen, igen. Tehát igazándiból az építész, az Lukas von Hildebrand barokk építész volt, aki szabad kezet kapva építette ki ezt a hatalmas épület együttest, itt most Schlosshofról beszélünk. Itt inkább a Versailles palota volt a mintakép, főleg a kertek. Tehát nem is annyira maga az épület, ha bár gyönyörű bútorra, tehát gyönyörű berendezést kapott. Létezett egy olyan is, amiről nem nagyon beszélnek, hogy a schlosshofi barokk. Ugyanis egy nagyon érdekes stílusú barokk berendezést kapott a vadászkastély, ami abban az időben nagyon érdekes dolognak számított, ugyanis a vadászkastélyok, illetve a nyári paloták úgy a Habsburgoknál, mint mondjuk más nemeseknél is, nem voltak 100%-ban bútorozva. Tehát arra szolgált ugye az a hatalmas személyzet, aki arra, az volt a feladata, hogyha a család, teszem azt, a császári család kivonult valamelyik nyári lakba, nyári palotába, akkor ezt lakhatóvá kellett tenni, bútorokat kellett odavinni, be kellett bútorozni, és így tovább. Na most Schlosshof esetében ez teljesen más helyzet volt, itt megvolt a bútorzat, és csak annyi történt, hogy tényleg letakarták.
Mint ahogy a filmekben látjuk.
Ugye ez nem volt abban az időben módi, tehát éppen ezért egyedülállónak számított maga a kastély belső berendezése is, de maga az épület is. Viszont a kertek voltak azok, amik teljesen Versailles mintára épülnek ki. Ugye teraszos kert kialakítás van, teljesen a barokk kert mintájára épül meg, meg az egész 7 teraszos, 16 hektáros barokkert.
Ugye én most voltam november végén, de vissza fogok menni mindenképpen mondjuk tavasszal megnézni a kerteket. Hány növény van kiültetve? Lehet, hogy most egy olyat kérdeztem, amit a kapásban
hát lesz.
Mondd, hogy sok.
Nem tudom, igen, igen, nagyon sok. Hát annyit tudunk, hogy ugye kétszer kap a kert, hát úgy képzeljük el, hát most ugye nagyon sok hallgató, nem is fogalmuk nem volt arról, hogy Schlosshof létezik. Tehát most úgy képzeljük el, hogy ez egy ugye, mint egy szőnyegszerűen brodériákkal, virágágyasokkal.
Hát a Versailles kastélyról láttunk már képeket, igen, meg azért a Schönbrunni kastélyról is láttunk nagy képeket.
Tehát valami hasonlót kell elképzelni. És a virágok, tehát kétszer egy évben kap Schlosshof parkja virágokat. Vannak a tavaszi virágok, amelyek ugye elkezdenek virágozni márciustól, ugye a tulipának, tehát a hagymafélék. Itt körülbelül ilyen 30-40 ezer hagyma növényt ültetnek ki a kertészek ugye tavaszra, amit aztán április végén lecserélnek az úgynevezett nyári kertre, és itt már nem tudom megmondani, hogy mennyi az a növény, ami kikerül a virágágyasokba.
Ugorjunk vissza egy kicsit még a történelmiséghez. Ugye Mária Terézia megveszi ezt a Schlosshofot, és sokat tartózkodik? Vagy ő is csak nyaranta?
Nyaranta, de nagyon sokat. Tehát szerették Schlosshofot, távol volt Bécstől, ez volt az egyik ugye nagy előnye, tehát ez a mostani 3-4 óra, az a 18. században egy teljes napot jelentett, tehát Hintóval 8 órát tartott az út Schlosshofig. Tehát távol volt Bécstől, nem kellett annyira tartani az udvari etikettet, ennek Mária Terézia kimondottan örült, és úgy tekintettek Schlosshofra, hogy itt el tudnak vonulni tényleg a kötelesség terhe alól pihenni.
Hát ráadásul Mária Terézia akkor is el tudott vonulni, amikor megözvegyült.
Igen, ugyanis ugye... tehát ugye van az első fázis, amikor megvásárolják a kastélyt az örökösök után, tehát Savoyai Jenő herceg örökösei után, és úgy lakják, ahogy megvették. Majd aztán 5 évvel a császár halála után, 1770-ben elindul egy hatalmas átépítés a kastélyban, amikor úgy döntenek, hogy az egyik szárnyból egy özvegyi lakosztályt alakítanak ki a császárnénak, ami egyedülálló Ausztriában, ugyanis Mária Terézia, illetve a kalapos király fia II. József után a Habsburgok nem mutatnak érdeklődést a kastély iránt. Van, létezik, de nem törődnek vele, nem járnak le. Ha éppen arra utaznak, akkor megszállnak egy éjszakát, de nem működik már, mint hivatalos rezidencia. És pontosan ennek a szárnak köszönhető, hogy ugye nem építik át, nem tüntetik el, ugyanúgy, mint a császári Hofburgban volt Mária Teréziának szintén egy özvegyi lakosztálya, amelyet aztán később átépítettek, eltüntettek, más tettek helyette, és ez történt minden ilyen lakótérrel, amit a császárinak kialakítottak, mint özvegynek, de Schlosshofon megmaradt.
Ugye a 19. század végén ugye Ferenc József le is mondott olyan szempontból a kastélyról, hogy odaadt a katonai célokra.
Igen. Tehát ott ugye volt egy olyan nagy törés, amikor a Habsburgok egyszerűen anyagi tehernek számított már Schlosshof, tehát hogy azt azért annak ellenére, hogy nem jártak le, azért fenn kellett valamilyen szinten tartani, még ha minimális szinten, és akkor 1898-ban Ferenc József úgy döntött, hogy akkor hát kiadják a hadügyminisztériumnak.
És katonák, és lovasiskolát, és katonai kiképzőközpontot.
Igen. Lovasiskola volt, katonai kiképzőközpont, tehát kimondottan iskola, tehát diákok számára, majd aztán később ugye az első világháború után laktanya.
Ugye mi, akik végigmentünk a kastélyban egy nagyon-nagyon szép és szakszerű idegenvezetés révén, nagyon sok mindent nézhettünk, még volt alkalmunk a pincerendszerbe is lemenni, ahol ugye van egy 150 méteres alagút, ahol a kiszolgáló személyzet vitte, amit vinnie kellett. Ugye elhangzott, hogy azért a második világháborúban a Wehrmacht is használta ezt a kastélyt, majd az oroszok is használták ezt a kastélyt, és ugye Magyarországon sajnos sok példánk van arra, hogy hogyan használták az oroszok a magyarországi kastélyokat, vagy a történelmi épületeket. Ehhez képest a Schlosshof, ha szabad ezzel a pesti kifejezésem, megúszta.
Megúszta abban az értelemben, hogy amikor laktanyát rendeznek be, illetve a kiképzőiskolát, már ugye a 19. század végén, akkor érték a kastélyban már nincs. Tehát ugyanis 1898-ban, amikor átveszi a hadügyminisztérium a kastély irányítását, akkor az történik, hogy a Habsburgok minden, ami értékes volt, a belső berendezést és a kertekből...
Nem volt lakott.
A szobrokat, szoborcsoportokat elvitték Schlosshofról. Tehát erre szolgált az a hatalmas mennyiségű bútorraktár, ami ugye Bécs belvárosában van, máig működő bútorraktár, és ide kerülnek a bútorok. És így történt az, hogy megtalálták több mint 1000 darabját az eredeti berendezésnek, ami került vissza most.
Visszakerült, ugye az már a 2000-es éveknek az elején.
Igen, 2001-ben alakult egy revitalizációs társaság, amely nagyon intenzíven elkezdte a kastélyt felújítani, és ugye máig szinte már minden abban az állapotban van, amelyet Mária Terézia és a fia második József hagyott.
A kastélyról való további ismeretszerzést meghagyom majd autodidakta módon mindenkinek, és aki akar, majd utána néz, viszont még a beszélgetés végén még egy dologra kanyarodjunk rá, nincsen rá sok időnk, viszont ennek a kastélynak az udvarában és a kastélyban most ebben a pillanatban működik egy adventi vásár, ami nagyon-nagyon különleges hangulatú a környezet hatására is. Mi a különlegessége ennek az adventi vásárnak?
Nagyon közkedvelt az adventi vásár, pontosan azért, mert ugye a történelmi helyszín egy kis romantikát biztosít a házikóknak és a karácsonyi vásárnak. Tehát egyrészt a nem csak vásárról van szó, hanem a kultúra kedvelőinek, tehát a kastély nyitva van, be lehet menni, sétálni lehet, tehát kimondottan élvezni lehet ilyen romantikus módon a karácsont, az adventet. Hatalmas, ugye a nagy előnyei a rendezvénynek az, hogy ingyenes a parkolás, hatalmas parkolóhely van, tehát kényelmesen lehet érkezni Schlosshofra, és a nagy területen, ugye itt közel 50 hektáros kastély területről beszélünk, igazándiból bármilyen tömeg érkezik, nem vesszük ki, tehát nincs tumultus, nincs tömeg, és ami most idén, ugye több éve már van Schlosshofon karácsonyi vásár, de mindig valamivel próbáljuk újat hozni, valamit kibővíteni, és idén pedig egy gyönyörű szép fénypark található, hatalmas fényinstallációkkal, tehát a díszudvaron egy 13 méteres fenyőfa, ami aztán ugye a sötét eljöttével válik igazán érdekessé.
Illetőleg még a virágokat is egy picit megpróbáltatok életre kelteni, mert különféle fényégők vannak lerakva a fűbe, vagy ahol a virágok voltak, és akkor azoknak a fényváltozása próbálja megmutatni azt, hogy milyenek voltak, vagy milyenek lehetnek ezek a kertek, amikor egyébként virágoznak a növények. Még egy utolsó információ, ha autóval megyünk, akkor hogyan tudunk oda jutni? Mondjuk Hegyeshalomnál átlépjük a határt.
Hát Hegyeshalomnál a legegyszerűbb tovább haladni autópályán Bécs felé, és ugye két letérő is van az autópályáról, mind a kettő Schlosshofra vezet, az egyik ugye Róraon keresztül, a másik meg kicsit később, de hogyha az ember érkezik, akkor ki van táblázva. Tehát látni lehet, hogy Schlosshof hatalmas barna táblákkal, hogy hol kell letérni.
Köszönöm szépen, Orbán Zsolt volt a vendégem, aki a Schönbrunn Group menedzsere, és a Magyarországtól szinte 50 kilométerre található gyönyörű szép Schlosshof kastélyról mesélt nekünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.